Kedves gyülekezet, arra éreztem indítatást, figyelve az állítatos könyvnek a gondolat menetét, hogy Istenről úgy beszéljek, kicsit emberi módon, ahogy a Biblia is csak antropomorf emberi kifejezéseket tud használni Istenre nézve, amikor beszél az ő kezéről, vagy egyéb másról, hiszen Isten szellem és földi ember soha nem látta az élő Istent, mert azt mondja a Biblia, hogy ember engem nem láthat testben, még Mózes is csupán hátulról látta meg az Isten dicsőségét a kőszikla hasadékába, ajánlotta, hogy álljon oda az Isten, azt oda állította, hogy és akkor azt mondja, hogy elvonulok, és majd hátulról meglátod az én dicsőségemet. Tehát nem magát az Istent látta meg szemtől szembe, hanem csak a dicsőségét, Isten elvonuló dicsőségét hátulról. Amikor Mózes felment a hegyre, akkor is csak az Isten hangját hallotta, de magát az Istent szemtől szembe nem láthatta. De amikor lejött a hegyről, akkor fény lett az ő orcája, mert hiszen az Isten közelségében volt. Mégis olyan jó olvasni az Új Szövetségben, hogy a János evangéliuma első fejezetében olvassuk azt, hogy az Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, ami azt jelenti, hogy hát igen, közel van hozzá, sőt, tudjuk, hogy Jézus azt mondta, én és az atya egy vagyunk. Amikor Isten kezéről beszélünk, akkor magáról Istenről beszélünk, illetve az Isten hatalmáról beszélünk. A Mózes első könyve második részben több kedves utalást is találunk erre nézve, mert azt mondja Mózes második könyve, Mózes első könyve második rész, hogy Isten keze formálta az embert a földnek a porából. Majd az asszonyt is Isten formálta az emberből kivett oldalbordából, ahogy ezt leírja a második fejezet. Ez volt az első műtét, amelyet nem ember hajtott végre, hanem maga az Isten, hiszen kivett egyet az oldalbordái közül, és abból formálta az asszonyt, és azt mondta, hogy ez asszonyembernek neveztessék. Jézus Krisztusban még mindig formálni akar bennünket az Isten, bennünket eldeformálódott embereket, elsősorban gondolatainkban akar bennünket formálni, de azt akarja, hogy ez a formálás megmutatkozzon a mi tetteinkben is, a mi cselekedeteinkben, a mi kezünk munkájában. Az ő képére és hasonlatosságára akar bennünket formálni. De ehhez az szükséges, hogy valahogy Isten közelségébe jussunk, ahogy mondja Pál apostol, hogy mi pedig fedetlen arccal szemlélvén az Úr dicsőségét átformálódunk dicsőségről dicsőségre. Mert igenis, ahogy itt az igében is ki volt írva, hogy az ő dicsőség és az ő hatalma az, ami által Isten formál bennünket az ő képére és hasonlatosságára. Azt olvassuk továbbá a Mózes első könyvében, hogy Isten formált a földből, a földnek a porából mindenféle mezei állatot és mindenféle égi madarat. És azt is olvassuk, hogy Isten ültetett egy kertet, imé az Isten kezének a munkája. Ültetett egy kertet, nem ember ültette, hanem Isten ültette az első kertet az Édenben. A 8. Zsoltár pedig a következőket mondja. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. 8. Zsoltár. Egy gyönyörű vallomás Istenről. Isten keze alkotásairól, a napról, a holdról, a csillagokról, és magáról az egész teremtettségről. Valljuk továbbá a Biblia alapján, hogy az egész teremtettség és az ember is Isten kezében, gondviselő hatalmában van. 95. Zsoltárból szeretnék idézni továbbiakban. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta. A száraz földet is az ő keze formálta. Ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. 95. Zsoltár, 4. 4-től 7-ig. Isten a tenyerén hordoz bennünket, testvérek. Még hogyha valami oknál fogva az emberek lejtik is egy másik embert, azt szokta mondani a hívő ember, hogy akkor is az Isten tenyerébe esem. Bármi történjen velem, az Isten tenyerébe esem. Mert ő ott van, és neki gondja van rám, gondja van mindnyájunkra. Markaimba metszettelek be, mondja az ige. Én te rólad el nem feledkezem. Amikor eljött az idő, akkor Isten adott az ő népének, amelyet kiválasztott, kihívott, ígéket, kijelentéseket. Azt mondta Isten, hogy megemlékezzél arról a napról, amelyen kijöttél Egyiptomból, a szolgaságnak a házából, mert erős kézzel hozott ki onnan benneteket az Úr. Mózes 2. könyve 13:3-ban van ez az ige leírva. Megemlékezzél arról a napról, mert erős kézzel hozott ki benneteket onnan az Úr. Hát ha belegondolunk, ismerve a Bibliát, akkor azt mondhatjuk bátran, hogy egy olyan hatalom volt abban az időben Egyiptom, egy olyan megerősített hatalom, hogy onnan Isten népe nem jöhetett volna ki. Az Úr keze volt, aki munkálkodott. Az Úr hívta el Mózest, és Mózesnek a kezébe adott egy botot, de a szívébe adott hitet, bár előbb kételkedett, de Isten meggyőzte őt, hogy ne kételkedjen, és azt mondja, hogy nyújts ki a te kezedet, kezedben levő botot. És amikor kinyújtotta, akkor csodák történtek. De ez nem Mózes tette, Mózes csak engedelmeskedett. Isten szólt hozzá, hogy tedd ezt, tedd azt. Mózes szíve teli volt félelemmel, mert hiszen ő is ember volt, hozzánk hasonló. De Isten erős keze volt rajta, erős kezét tartotta rajta, még Áronon is, testvérén. Aztán később a prófétákon is, hogy azt tegyék, amit tenni kell, azt cselekedjék, amit cselekedni kell. És olyan csodák történtek, amelyekről ma is az emberek olvashatnak a Bibliából, és megdöbbenünk, amikor látjuk, hogy miket tett Isten, hiszen valóban erős kézzel, hatalmas kézzel hozta ki az ő népét Egyiptomból, a szolgálatházából. És én azt kérdezem tőled, kedves testvér, hogyha az Isten igéje, az Isten keze nem érintett volna téged, nem kaptál volna érintést onnan felülről az Úrtól, akkor vajon tudtál volna-e dönteni, hívő lenni? Persze tudjuk, hogy nem elég az érintés, mert érintéseket kapnak az emberek. De sajnos, ha nem hozzák meg a döntésüket, akkor az annyiban marad. Tehát kell. Fontos a döntés. Fontos az elhatározás. És fontos, hogy megmaradjunk amellett. Hittel kitartsunk. Látva, hogy Isten mit tett értünk, mit cselekedett értünk Jézus Krisztusban. Amikor Isten kihozta az ő népét Egyiptomból, akkor a Sínai hegynél Isten kőtáblákat adott. A kőtáblákon ígék voltak rajta. Nem azt mondom most szándékosan, hogy törvény, mert lehet, hogy ennek van egy rossz íze, de mondhatjuk törvénynek is, ígék voltak rajta. És ezekről a kőtáblákról azt olvassuk Mózes második könyvében, hogy ezek a kőtáblák az Isten ujjával voltak írva. Ha valaki még nem olvasta volna, 2 Mózes 24.12-ben például. Ez le van írva. 2 Mózes 24.12. Akkor 2 Mózes 31.18-ban is, 32.15.16-ban, 34.1-ben. Tehát amikor sajnos, miközben Mózes fönt volt a hegyen 40 napig, és Isten népe elhajlott, és egy aranyborjút imádott, és Mózes összetörte a kőtáblákat, mert azt mondta, hogy törvényszegés történt, és én nem adhatom át nektek ezt a két kőtáblát, mert elhajoltatok az Istentől, és Mózes odaállt a törésre, és könyörgött, hogy Isten ne vesse el az ő népét, mert már ott tartott a dolog, hogy Isten eldobja az ő népét, és kiirtja őket, hiszen aki kihozta őket Egyiptomból, hatalmas kézzel megtehette volna, hogy akár el is pusztítja őket a pusztában. De Mózes könyörgött, hogy ne tegye Isten, és a Jóisten megkegyelmezett, és újból azt mondta Mózesnek, hogy most újból vágjál ki két őtáblát, és én ráírom ugyanezeket az igéket. Ismét ráírta az Isten azokat az igéket. És én szeretem inkább így mondani ezeket az igéket, hogy nem tiltó formában, hanem inkább úgy szeretem mondani, ahogy szintén lehet érteni, hogy mivel Isten kihozta népét Egyiptomból, a szolgált házából, ezért nem fogsz más Istent választani. Ezért nem fogsz többé bálványt imádni. Ezért nem fogsz, nem tekintesz minden napot ugyanolyannak, hanem megtartod a nyugalom napot. És tisztelni fogod apádat és anyádat, mivel kihoztalak téged. De ezt csak azoknak lehet mondani, új szövetségi értelemben is, akikre igaz Pálnak az igéje, hogy kihoztalak téged a sötétség hatalmából. Jézus Krisztusban kimentettelek téged, kihoztalak téged, kiragadtalak téged a sötétség hatalmából, és által vittelek az én országomba. Az én uralmam alatt vagy. Tehát nem fogod ezeket tenni, nem fogsz lopni, nem fogsz házasságot törni, nem leszel telve mindenféle gonosz kívánsággal, és így tovább. Ezek az áldott igék Jézus Krisztusban is igazak lehetnek az életünkre nézve, és nem mint súlyos, mint borzasztó és fájdalom, terhes, tilalom, fák állnak ott, hogy miért nem tehetem én ezeket. Mert nem is akarja a hívő ember tenni. Mert tudja, hogy az Úrban van az öröme és a boldogsága, és az Úr ad erőt ahhoz, hogy megálljon hűségesen. Tehát az Isten kezével írt kőtáblák, de valamit még mond a próféta, Ezékiel, azt hiszem Jeremiás is mondja, hogy a szívedbe írom be azokat. Tehát már nem kőtáblákon van rajta, már még nem is a Bibliában van benne, hanem mivel az enyém lettél, gyermekem lettél, és elfogadtad Jézus Krisztust megváltódnak, és a Szentlélek által már be van írva a szívedbe, és szinte erőszakot követsz el magad ellen, hogyha mégsem úgy akarsz cselekedni, bár a te nyomorult, és az én nyomorult emberem, ó emberem, ellene akar mondani, de a szellemem már egészen mást kíván. Gyönyörködünk a mi szellemünkben, az Isten beszédében, Isten igéjében, mert beírta, és be van írva oda az Isten igéje, az Isten törvénye. Isten az ő lelke által írta be. Ahogy Pál apostol mondja, hogy nem tintával, nem emberi kéz írása, mert Isten levele vagytok, és Isten lelke által vagytok az Isten levele, amelyet olvashat minden ember, olvasható a hívő ember életéből, akik látják a hívő emberek életét, hogy valamit Isten tett vele. Isten egy újat kezdett, egy új írást kezdett. A régit eltörölte, és egy új írást kezdett. Ő ír a szívünkbe. Engedjük, hogy valóban írjon, és munkálkodjon bennünk. Milyen jó olvasni a Szentírásban azt is, hogy, ahogy mondja Jézus a tanítványoknak, akik visszatérnek, a küldetésből, és azt mondják, hogy ó, még az ördögök is engedtek nekünk a te nevedben, és akkor Jézus azt mondja, ne azon örüljetek, hogy az ördögök engednek, hanem azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennybe. És amikor majd könyvek nyittatnak meg, és szólítanak téged is, meg engem. A bárány Jézus Krisztus vére által, hiszen ha jöttél a drága bárányhoz, az Úr Jézushoz, akkor ő tud rólad, soha el nem felejt. Tenyerén hordoz. Markaimba metszettelek, mondja az ige. Én te rólad el nem feledkezem. Örüljünk ezen, testvérek, örvendezzünk, újra és újra gondoljunk bele, hogy nevünk föl van írva a mennybe. És ehhez méltóan is igyekezzünk élni Isten dicsőségére. Hadd beszéljek még röviden a megváltó áldott kezéről, hát ma nem olyan értelemben, mint ahogy talán így ilyen misztikus egyházi értelemben néha beszélnek akár a szentekről, például Szent Jobb, meg ilyesmi, nem így, hanem tényleg valóságosan igei értelemben, ahogy mondta ezt maga Jézus Krisztus, amikor kételkedtek benne, amikor azt mondták neki drasztikus és gonosz, hitetlen módon, hogy hát ő a Belzebub fejedelme által űzi ki az ördögöket. Ez egy szörnyű vétek és támadás volt a drága megváltó ellen. És akkor azt mondta Jézus, hogy hát ha én az Isten ujjával űzöm ki az ördögöket. Azt mondta, én az Isten ujjával űzöm ki az ördögöket. Akkor vegyétek tudomásul, hogy bizonnyal elérkezett hozzátok az Isten országa. Elérkezett hozzátok az Isten uralma. És hajtsátok a ti fejeteket. Az Isten uralma alá higgyetek az Istenben. Tehát valóban lehetetlen, amit állítottak vele szemben, hiszen azt mondta Jézus, hogy hát az ördög ellen támadna, gondoljátok? Hát akkor összeomlott az ő birodalma. De hogy soha nem teszi meg, sőt, inkább építeni akarja az ő birodalmát. De Isten is építi a maga országát, és az ő országa örökké való ország. Egyetlen országról sem olvassuk, hogy örök birodalom, és a sátán országáról sem olvassuk. Szellemi országáról, hogy ez örök birodalom, mert ennek vége lesz. Hol lesz vége, ahogy mondja a jelenések könyve, kénkővel égő tüzes tóban végződik. Mindazokkal együtt, akik odaadták magukat a gonosznak. De az Isten birodalma örökké fennáll, és annak nem lesz vége. Tehát akkor engedjük, hogy az Isten újja munkálkodjon, érintsen bennünket, írjon a mi szívünkbe, és újra és újra érezzük, éljük át az ő hatalmát, az ő erejét, az ő igéje által és szent lelke által az életünkben, aki helyre tesz, aki felemel, aki megújít bennünket, aki meggyógyít bennünket. Egy ilyen igét is találtam Ézsaiás 59-ben. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, megszabadítson, hanem a ti bűneitek választanak el engem. elveszíti tőletek. Mert a bűn az egy választó falat emelhet. De Jézus azért ment a keresztre, és azért támadt fel, hogy a bűnnek ezt a választó falát erejét is áttörje, megsemmisítse. Hogyha hozzájövünk, akkor ez ne tudjon elválasztani bennünket az Istentől. De az Isten keze nem rövidült meg. Ő meg tud segíteni, és ő meg tud szabadítani. A Cselekedetek könyve 4. fejezetében találtam egy gyönyörű igét, amikor a gyülekezet imádkozik. Lehet, hogy nem is az egész gyülekezet volt ott, de a gyülekezetnek egy része volt ott Jeruzsálemben, és imádkozik, buzgón könyörög Péter apostolért. És ezekkel a szavakkal imádkozik a gyülekezet, tehát, hogy Isten semmisítse meg, és vessen határt annak a gonoszságnak, amellyel hát a gyülekezetet akarják bántani, tönkretenni a hitetlen zsidók. És ott imádkoznak azért is, hogy és nyújts ki a te kezedet gyógyításra. Mert ez is Isten hatalmában van. Én hiszek abban, hogy nem szűnt meg az Istennek a hatalma ezen a területen sem az új szövetségben, hogy hát ha a gyülekezet imádkozik, buzgón könyörög valakiért, és ezért nagyon jó, hogyha gyülekezetünkben megvan ez a törekvés, hogy tudunk a betegekről, tudunk a szenvedőkről, tudunk a lelki problémában küszködőkről, és nem ítéljük el őket, vagy nem gondolunk valamit, hogy mi ezért vagy azért, hanem egyszerűen Isten elé visszük és imádkozunk. Isten kezébe tesszük le őket. És akkor mondjuk mi is az első gyülekezettel együtt. Urunk, nyújts ki a te kezedet gyógyításra. Mert ha Isten kinyújtja az ő kezét gyógyításra, akkor ez valóban megtörténhet. Szerdán is imádkoztunk a házi csoportban, itt az imaháznál, de nálunk is. Együtt szoktunk imádkozni betegekért, és ezt nagyon-nagyon helyesen tesszük, és tegyük továbbra is testvérek szeretettel, odaszánással és hittel. Ha megváltó kezére gondolok, akkor azt látom, hogy már az ő kéz mozdulata is egy tanítványok számára egy csodálatos ismertető jel volt. Hiszen ahogy megtörte a kenyeret, és ahogy adta, soha nem felejtették el a tanítványok. És a kenyér pedig megsokasodott. És 4000 embernek, majd másik alkalommal 5000 embernek jutott belőle. Amikor az Emmausban betért a két tanítvány házába, és megtörte a kenyeret, akkor arról ismerték fel a tanítványok, ahogy arról a mozdulat. Addig nem, el volt rejtve a szemük elől. Akkor felismerték, de Jézus akkor eltűnt előlük. Elég volt annyi. Felismerték, hogy ő az a feltámadott, aki nincs a halálban, hanem ott van az élők között, mert feltámadott. És nem tudom, hogy hogyan mondhatta Jézus azokat a gyönyörű igéket a Máté 28-ban, illetve 11-ben, Máté 11-28-ban van leírva, mikor Jézus mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Valahogy nem így mondhatta? akik megfáradtatok, akik megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Vagy amikor megáldotta a gyermekeket, kisgyermekeket. És így sorolhatnánk tovább. És Jézus engedte, hogy oda szegezzék az ő áldott kezeit keresztfára. De ott is ki voltak tárva az ő kezei az egész világ felé. Mert jelképesen ez azt jelenti, hogy ő az egész világot átölelte, és az egész világért szenvedett. És amikor befejezte az ő életét, ott a kereszten, akkor azt mondta, Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. Hát, csak az hallhat meg így, akinek mindig élő közössége volt, és egy bensőséges, áldott kapcsolata volt az Atyával. Amikor felment a mennybe, akkor is az ő áldott kezeit kitárta, megáldotta a tanítványokat, és úgy vitetett fel Lukács evangélista, így írja le, úgy vitetett fel a mennybe, hogy közben áldotta, megáldotta a tanítványokat. Testvérek, miért vagyunk mi itt ezen a világon? Mi a hivatásunk? Azért, hogy áldást örököljünk, és áldást adjunk tovább. Ne átkozzuk az embereket, hanem inkább áldjuk, bocsássunk meg nekik, és tegyünk bizonyságot. És a mi kezünkkel tegyünk jót, jót cselekedjünk. Ezért vagyunk itt ebben a világban. Arra bátorítok mindenkit. Most újra és újra azt mondom, hogy az Úr kezébe tedd le az életed. Tested, lelked, szellemed oda tedd az Úr kezébe. És azzal a hittel tegyük ezt, hogy az Úr különös figyelemmel, különös szeretettel és hatalommal van azok felé, és kíséri azokat, akik az ő kezébe bízták magukat. Úgy is mondhatnánk, vagyis az ő juhai lettek. Ismét idézem a 95. Zsoltárt, hogy kezének juhai vagyunk. Vagyis hát ha kezének juhai vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy hát ott vagyunk. Közel hozzá, akár érinthet is bennünket. Gyönyörűen mondja Jézus, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem, és senki, ki nem ragadhatja őket az én kezemből. És senki, ki nem ragadhatja őket, megismétli az Atya kezéből. Mert én és az én Atyám egy vagyunk. De nem szabad soha elfelejteni ennek az igének az első részét, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem. Mert ha nem figyelünk rá, és nem követjük, és elkeveredünk, veszély leselkedik ránk. De hiszem, még akkor is hiszem, hogy Istennek különös kegyelme és szeretete még ott is ott van, és ahogy mondja egyik példázatában Jézus, hogy utána megy az elkóborolt, elkeveredett, elveszett juhokért, és ha egy is van olyan, akkor megkeresi, vállára veszi és visszaviszi. Hát ha Jézus ezt mondta, hogy ő ezt teszi, ezt akarja tenni, akkor mi is tegyük ezt, testvérek, akik itt vagyunk, akik azt mondjuk, hogy mi ott vagyunk a nyáj között, a 99 között. De fáj nekünk, ugye, hogyha egy is hiányzik, aki már köztünk volt, hát akkor, ha az Úr indít téged, vagy engem, vagy bárkit, imádkozz értük elsősorban is, és hát ha tehetsz még mást is, tedd meg, menj utánuk, és hívjad fel telefonon, vagy keresd meg, bátorítsad, mert az Úr mindenkit ott szeretne látni az ő nyája között, és nem akarja, hogy senki elvesszen. Róma 8, 38-tól ezt olvasom, senki sem választhat el, senki sem szakaszthat el őtőle. Sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem következők, sem magasság, sem mélység, semmi más teremtmény, semmi nem szakaszthat el az Isten szeretetétől, amely van a mi Urunkban, a Jézus Krisztusban. Isten valóban a tenyerén hordoz bennünket, testvére. Sokszor talán olyan elveszett állapotban éreztük magunkat, de tapasztaltuk, hogy az Úr utánunk nyúlt és megmentett, felemelt bennünket, megújított bennünket. Azzal zárom, hogy mi most legyünk akkor az Úr kezei. Mert ő ott van a mennyben, mi pedig itt vagyunk. A gyülekezet tagjai legyenek az Úr kezei, kinyújtott kezei a világban, az emberek között. Imádkozzunk egymásért, embertársainkért. Ezért az ellankadt kezeket, kedves testvérek, a zsidókhoz írott levél szerint emeljük fel. Emeljük fel az Úrhoz az ellankadt kezeinket. Amikor Mózes kezei kezdtek ellankadni, akkor voltak, akik fölemelték, Áron és Húr. És amik fölemelve voltak a kezek, addig Izrael győzedelmeskedett. Testvérek, emeljük egymás kezeit is. Bátorítsuk egymást az imára, a hűségre, a buzgóságra. Emeljük fel kezünket az Úrhoz imában, hogy az Úr adjon pásztort a gyülekezetnek, akire felnézhetnek, aki utána megy az elveszetteknek, aki ebben a városban munkálkodik. Szükség van egy aktív, fiatalabb lelkipásztorra. Az Úr kezei vagyunk ebben a világban. Ezért tehát áldásra emeljük fel a kezünket, tegyünk jót, akivel csak jót tehetünk. Soha ne felejtsük el, hogy nem mi tesszük ezt, semmit nem mi teszünk, hanem az Úr rajtunk keresztül munkálkodni akar. Családban, környezetünkben, embertársaink között. Amen.